1939. szeptember 5-től 2005. december 16-áig szólt a BBC magyar adása. A stúdióban itt van Pallai Péter és Sárközi Mátyás, mindketten a BBC magyar adásának munkatársai. A beszélgetést az Inforádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok! Hogyan kerültek oda?
Péter.
Én egy póker veszteség eredményeként kerültem oda. Középiskolai tanár voltam, és egyik a kevés magyar írónak, aki nem dolgozott a BBC-be, az szegény Kapdebó Tamás volt. Nem tudom, miért nem dolgozott soha ott. Kivételes ember. És régen majdnem, hogy hivatásszerűen pókereztem egyetemi éveimben. Amikor megházasodtam és gyerekem lett, akkor azonnal abba hagytam, mert aki fél veszíteni, az ne pókerezzen, és akkor már féltem veszíteni. Na de Kapdebó úr felhívott engem, hogy jöjjek át, hogy csak félpenis tételekben, minden szöveget adott nekem, és átmentem, és pekemre sikerült 30 fontot vesztenem, ami őrületes pénz volt 1966-ban, és Radnóti Zoli volt a harmadik partner, aki szintén a BBC-be került idővel.
Igen, gazdasági szakértő volt, a közgazdász volt.
És savanyú arccal, de fizettem. A savanyú arcot nem lehetett eltéveszteni, és akkor a Radnóti mondta, hogy hát ki akarom egészíteni a tanári fizetés, szükség lenne emberekre a BBC magyar osztályán, miért nem jelentkezem oda. Úgyhogy jelentkeztem, és akkor felvettek ilyen kisegítőnek, és 2 év múlva üresedett egy állás, akkor már váltam, és nem akartam otthagyni a tanári hivatást, de 2 háztartást nem lehetett eltartani tanári fizetésből, és a BBC-nél nettóban dupla fizetéssel kezdtem, úgyhogy pusztán anyagi okokból kerültem oda a végén.
Kényszerpálya?
Tessék?
Kényszerpálya?
Hát, hogy egészen őszinte legyek, igen. Mert én nagyon szerettem tanítani, jól is ment nekem, és hogyha az első házasságom sikerül, akkor valószínűleg tanárként vonultam volna Jüriba, nem igazgatóként, mert az adminisztratív munka, amit nem szeretek.
Sárközi Mátyás, hogy került oda?
Én 1956-ban ugye átszöktem a határon Ausztriába, és rövidesen Angliában találtam magam. Az osztrákok megkérdezték a linci menekültáborba, hogy ki hova akar menni, és én tudtam, hogy Európa szerte nagyon sok távoli rokonom van, de a legkedvesebbek azok a nagyanyám testvérei Angliában, akik már a 30-as évek óta ott éltek, és ezért Angliát választottam. Úgyhogy egy külön repülőn minket, magyar menekülteket megtiszteltek, és áthoztak a nagy bumli helyett, és csatorna átkelés helyett repülőgépen Angliába. És így rövidesen a rokonok felkaroltak, és bekerültem képzőművészeti főiskolára, nem tudtam angolul egy büdös szót sem, tehát az volt a tervem, hogy a rajzoló az mindenütt megél, a jéghátán is rajzolni minden nyelven lehet, és én könyvillusztrátor, grafikus művész leszek, és kaptam is azonnal ösztöndíjat a Szent Mártonról elnevezett képzőművészeti iskolába. És hát ottan nagyon szegényesen, igen szerény ösztöndíjjal éldegéltem, és kellett volna valami kiegészítő jövedelem, és akkor ott élt Angliában a nagy magyar író Csészabó László. Ő pedig törzs tagja volt a BBC akkor már régen működő magyar adásának. Ugye 1957-et írunk. És azt mondta, hogy szükség van kisegítőkre, neked jó hangod van, és beolvasónak, kisegítőnek, majd én beajánlok a BBC-hez. És ez így is lőtt. Szerintem 59-ben kezdtem ott kisegítőként dolgozni, idővel megtanultam angolul, tehát fordítani is tudtam az angol kommentátorok cikkeit, vagy sajtószemlét tudtam csinálni, és ottan nagyon megvoltak velem elégedve, mert mindenhez értettem. Ha kellett, akkor még bizony nem a Bobby Gordoni időkben, amikor Palai kollégám, aki itt ül, a pop rovatot, a jazz rovatot és a könnyűzene rovatot vezette, hanem akkor még volt egy Ember Miklós nevű pesti szép fiú, aki értett valamicskét a popzenéhez, és ha ő szabadságon volt, akkor én helyettesítettem. Na most őt Ember Miklós néven nem is ismerte a magyar rádióhallgató, mert
Nicky Grant
volt. Úgyhogy én így jelentkeztem, mindig játszották a zenét, a témazenét, ha jól emlékszem, valami ilyesmi volt.
Herb Alpert.
Herb Alpert, igen. És akkor megszólalt, hát egy kicsit kivitték, lehalkították, és én megszólaltam, hogy Londonból most popzenét, fú a szél, Nicky Grant helyett a pót Nicky beszél, és akkor megszólaltam én, és levezettem a műsor. Nagyon örültek, hogy ehhez is értek, úgyhogy 1966-ban véglegesítettek, és bekerültem a rádióhoz, mint teljes körű munkatárs, fix fizetéssel, szerződéssel, nyugdíj reményében, és aztán ott dolgoztam egészen a végső napokig.
A BBC az innen nézve egy legenda. Tudták, hogy hova kerülnek? Akkor ott?
Hát igen, mert az ember hallgatta otthon is a BBC-t a Nagy Átkosban. Szüleim hallgatták, és nem lehetett mindig jól fogni, és természetesen nem közvetítettek annyit magyarul, mint a Szabad Európa, tehát nem egy alternatív rádió volt. De az ember tudta, például édesapám mindig hallgatta Andrew Martinnak a kommentárjait, aki egy kiváló nemzetközi jogász volt, és a magyar nyelvnek egy furcsa, latinosított, angolosított változatát beszélte, igen összefüggően és érthetően is, ez a művészet volt. És a másik, ami élénken él az emlékezetemben, majdnem a szöveg egy része is a ölejárt, és mondta, hogy Sztálin és sokfülönbe Szovjetunió, hogy Mikes György által írott kuplé, ami kifigurázta a személyi kultuszt, és Tarján György felesége, Dánetelka színésznő énekelte. Ez nagyon megmaradt, mert egy szilveszteri műsor keretében hangzott el 51-ben vagy 52-ben.
Hát valóban ezért volt érdemes hallgatni. Egyrészt a hírek nagyon fontosak voltak, és Csészabó László irodalomról is beszélt. Azon kívül Andrew Martin, hát említsük meg, hogy ő magyar volt végeredményben, és lánykorában Nagyrösl Endrének hívták, és egy vezető, híres jogász, ügyvéd volt Budapesten, és Mikes György kabaréi azok fergetegesek voltak. George Mikes, ő az angol kabaré irodalomba is beiratkozott, őt Angliában is ismerték, és remek tréfás dolgokat sütött el. Hetente bejött a BBC-be dolgozni, és hozta a legújabb vidám félórás műsorát.
Mikes Gyűrűről mindenki tudott, ugye ő angolul írta meg a nagy művét, amiről ismerik, de azt magyarra lefordították, azt hiszem ő fordította maga, Anglia papucsban címmel jelent meg a háború után Magyarországon. How to be an alien volt.
Igen,
hogy kell idegennek lenni, ez volt az eredeti angol címe ennek a könyvnek. És ez egy nagyszerű és nagyon szerető karikatúráját adta az angoloknak és az angol szokásoknak, magyar szemszögből nézve, roppant népszerű könyv volt Angliában.
Ezek mind a ketten, az Andrew Martin is és a George Mikes is, a 30-as években emigráltak Hitler elől. Szóval ez volt az egyik generáció a BBC Magyarországon.
Már a háború alatt közvetítettek a BBC Magyarországon.
Dolgoztak persze ott olyanok, akik még 1918-ban, 19-ben emigráltak. Viszont azok már ilyen ős kövületek voltak, és nem mindegyiknek volt alkalmas a hangja, vagy a magyarsága arra, hogy leüljön a mikrofon elé. De mi hoztuk az új levegőt, az 56-osok, igen. Péter meg én, meg még sokan mások, mert akkor kibővült a BBC adásideje, ami kezdetben csak 15 perces adásokból állt, naponként először csak egyszer, aztán kétszer, aztán egyre többször.
Ötig fölment a háború.
Igen, ére. De soha nem volt több, mint 15 perc. És azután 56 meghozta a BBC Magyarország jelentős bővülését.
Hogy tanultak meg britnek lenni? Vagy idegennek lenni kellett megtanulni ott?
Nem kellett tanulni, az angolok elég toleránsak ebből a szempontból. Az ember amennyiben tiszteletben tartja az ő szokásaikat, ők hagyják az embert, és sőt, szerintem egy kicsit még le is nézik azt, aki megpróbál angolabb lenni az angolnál, az nagyon furcsán veszi ki magát. Ők nagyon rettentesen respektálják az ember individualizmusát, másságát, szó legjobb értelmében, és csak annyit követelnek meg, hogy tartsuk tiszteletben az ő szokásaikat.
Speciál volt egy olyan igazgatója a BBC magyar osztálynak, aki megkövetelte, hogy öltönyben és nyakkendőben olvassunk a mikrofon előtt, holott bennünket akkor nem lehetett látni, ez nem televízió volt, de úgy gondolt, hogy akkor az öltöny és a nyakkendő az embert ünnepélyesebbé teszi, és szebben tud olvasni. Ellenben, amikor én ott voltam első fordulóban, mint bedolgozó, akkor Rentul Ferenc volt a magyar osztály vezetője. Rentul Ferenc, akit szintén nem így hívtak, amikor 1930-as években emigrált, hanem Galló Ferencnek, a magyar tőrvívó válogatottnak volt a tagja, és egy fes fiatalember elvett egy nagyon előkelő angol hölgyet, aki behozta őt a BBC-hez, és aztán idővel ő lett a magyar osztály vezetője. Én nekem volt egy kis rovatom azután, Anglia, ahogy én látom. És ezt mindig elolvasta a főnök, hogy valóban azt mondom-e, ami kívánatos, hogy elhangozzék a BBC-ben. És egyszer arról írtam már, nem tudtam milyen más témát találni, hogy hogyan öltöznek az angol férfiak. És akkor még az volt, hogy olyan Angliában éltünk, hogy mint a háború előtt, kemény aki a kalap. Cityben tisztviselő volt, az kemény kalapban ment dolgozni, összesodott esernyővel a jobb kezében, sötét öltönyben, fehér inkben, nyakkendővel, és a fején kemény kalappal. És hát ez olyan különlegesség volt, hogy erről érdemes volt írni a magyar hallgatónak, hogy maga előtt lássa, akkor még nem lehetett nagyon utazni, hogy milyen az a londoni city, ahol a bankok és a közhivatalok vannak. Nos, Rentul Ferenc elolvasta az én kis kéziratomat, és a végére elővette a töltőtollát, és odaírt valamit. És mi volt odaírva? Angliában egy utcaseprő is jobban öltözik, mint egy magyar, akár bankigazgató, mert a ruhája angol szövetből van. Pont. És akkor kellett volna mondanom, hogy kedves hallgatóink, Sárközi Mátyást hallották. De hát nekem valahogy nem volt kedvem ezt beolvasni, ez nem is igaz. És a magyar bankigazgatók azért nem öltöztek olyan rosszul. És Mikes épp bejött, George Mikes, Mikes György, és mondom, te Gyurikám, nézd ide, a Rentul ideírta ezt a marhasságot, mit csináljunk ezzel? Szóval tudod mit? Nem hallgatja soha az adást, mert ő délután 6 órakor föláll, veszi a táskáját és az ernyőjét, és hazamegy. Ne olvasd be! És így is lőn. Én felolvastam a rovatot, és ezt a mondatot kihagytam, és ezt Rentul soha nem vette észre.
Volt más, amit nem vett észre, nem hívták fel a figyelmét. Kezdő koromban bent ültem a stúdióban, nem nevezem meg a két kollégát, mert akkor ki fog derülni, hogy kiről szól ez a történet. Két hozzám képes szenior kollégával, ők már állandósítottak voltak, én kisegítő. Én lefordítottam a híreket, és bennmaradtam, mert egy rövid adás volt, 15 perces, és akkor még voltak ilyen előre felvett 5-6 perces kommentárok szépen lefordítva, és amikor kint ment magnetofon szalagról, ez akkor kikapcsolták a stúdiót, és ha a zöld lámpa felgyulladt, akkor tudnunk kellett, hogy megint élőben vagyunk. Hát kollega A, azt mondja a kollega B-nek, ki írt azt a baromságot? Kollega B megmondja, és meddig tart még ez a, ezt már nem akarom ismételni, hogy meddig tart ez a micsoda, azt mondja, hát el még legalább 2-3 perc. Hát a magyar nyelv az roppant választékos, amikor káromkodásról van szó, ugye Lővi Árpád az több mint 100 szót tudott bizonyos aktusra, és hát a kollega úr elkezdte ezeket a különböző aktusokat sorolni, különböző állatokat bevonva, és párosítva az állatokat a kommentár írójával. És valamelyik ilyen lószerszám kellős közepén kigyulladt a zöld lámpa, mi rémülten mutogattunk a zöld lámpára, a kollega úr még nem vette észre, egy ideig folytatta, aztán hirtelen megkövült arccal abba hagyta, és azt mondta, hogy itt London, folytatjuk a Kongo Rádió magyar adását.
Most volt ám ellenőrzés, volt három nagy ellenőr, három angol úr, akik végighallgattak minden adást a stúdió kezelőnek a kis hangszigetelt fülkéjében ültek, és figyeltek, hogy azt olvassuk-e, ami a papíron van. Nem teszünk-e hozzá, vagy nem másik?
Nem voltak jelen ebből az alkalomból, és akkor az illető, aki káromkodott, az azt mondta, hogy ő most saját maga ellen készít egy feljegyzést, mert tudván, hogy a rendtúl ezt nem hallgatja, de valaki csak hallgatja, és azért a rendtúl eléggé úriember volt a végén, és azt mondta neki, idefélj, te barom, ha szerencséd van, akkor a követségen senki nem volt ébren, és nem hallgatták, mert magyar ha közember nem fog írni most 1960-valahányban a BBC-nek, hogy ő mit hallott egy politikai kommentárban. Úgyhogy megúszta.
Milyen volt a hangulat? Mert amit eddig elmondtak, elég jónak tűnik.
Bocsak, még egy kis anekdótát nagyon gyorsan ide beszorítok. Ezek a nyelvi ellenőrök ott ültek a fülkében, és ott ült a nagyon tiszteletre méltó Dr. Morrison. És az egy... Péterrel olvastuk a híreket, de még nem kezdődött el az adás, és mindenféléről beszélgettünk, különböző magyar emigránsok házas életéről és barátnőjéről, és hogy csalják meg a feleségüket, és egyszer csak a Péter hozzám fordult, és hogy finoman fejezzem ki magam, azt kérdezte, Jézus Mária, te ez a Dr. Morrison, ez a balfék, ezt tud magyarul? És erre... láttuk, hogy Dr. Morrison megnyom egy gombot, és megszólalt a falból a hangszóró, hogy tud! Végig hallgatta az egészet Dr. Morrison. Rengeteg, a balfék.
Rengeteg ilyen röhög az osztály történet van, mert arra emlékszem, ez a Határgyőző egyik nagy bravúrja volt, amikor a kulturális forradalom zajlott Kínában, akkor rendtúl teljesen elájult, mert jött egy 20 perc terjedelmi angol tudósítás, zseniális tudósítás Shanghaiból, amiben nagyon jó részletek voltak, de azt mondta, hát már nagyon adás előtt voltunk, ezt adjuk oda a Határgyőzőnek, és a Győző le fogja fordítani 4 példányba, megmondta, hogy kik lesznek a hangok, ha jól emlékszem, Róka Feri, Szabó András, Ribánszki és jó magam. Ribánszki
dramatizálva,
dramatizálva adtuk elő, a Győző ezt dramatizálva fordította.
Hát ő színűrő volt foglalkozás.
Fogalmunk nem volt arról, hogy mi van a szövegben, mert már a hírek elkezdődtek, és még mindig nem láttuk a szöveget, mert még gépeltek és fordítottak fönn. Feszült volt. Az első kommentár közben megjöttek a szövegek, már részre bontva, egyes hang, kettes hang, stb. Kiosztották, nem volt idő átolvasni. Úgyhogy elkezdtük olvasni, nagyon jó fordítás volt, adta magát a Győző, ez nagyon értek. És 5 percig gyönyörűen ment, szóval átéreztük, nagyszerű volt. 5 perc után viszont volt egy olyan rész, hogy a brit konzul beült a Rolls-Royce-ába, és bent ragadt szó szerint, mert a vörösgárdiság beenyvezték a kocsi ülését. Hát akkor már kezdtünk rosszul lenni. Akkor...
Ja, az nagy baj, akkor volt egy a mikrofon rész, előtt az embernek nevetnie kell, az mindig nagy baj.
Hát borzalm, hát te is tudod, Tibi. És akkor még volt egy ilyen rész, hogy Mao elnök integetett a népnek, és a nép visszaintegetett. Ez így volt, hát ez magyarul olyan gondolattársításokat ad.
Mit integetett?
És még mindig elég jól bírtuk a dolgot, ugye volt ez a köhögő gomb, a Matyi is jól ismeri, 5 másodpercig lehetett lenyomni maximum, hogy ne roncsa, ne döntse romba a rövid hullámú adást. És amikor elhangzott az első igazi baki, Róka Feri vörösgárdisták helyett rövidgárdistát olvasott, akkor már könnyeink potyogtak, és hörögbe beszéltünk, nagy szünetekkel lenyomva a gombot, és végül még egy
súlyos. A hallgató mindig észreveszi az ember elvékonyodott hangon, próbál komoly híreket, gyászhíreket olvasni.
Igen,
kihunyt el, csak éppen röhöghetnék.
Csak arra emlékszem, hogy Andrisra nagyon megharagudtam, mert ő beszélt előttem, és akkor már rosszul volt, és így integetett nekem a asztal mögül az ő oldaláról, és lement a földre, a föld alá, és, illetve az asztal alá, és a cipőmmel éreztem, hogy remeg a hasa a röhögésről, és nekem kellett olvasni, nekem a könnyeim csurogtak. Borzalmas
adás. Amikor engem először hívtak be próba olvasásra, akkor Csészabó Lászlónak egy dramatizált irodalomtörténeti komoly munkáját kellett felolvasni a Bronte nővérekről, akik ilyen klasszikus angol írónők voltak, Emily Bronte és Charlotte Bronte. És az első mondat, amit elhangozott részemről a BBC, szerencsére ez egy próba volt, csak kigyulladt a zöld lámpa előttem, és tudtam, hogy most beszélnem kell, ott ült ez a rettentő, tekintélyes, vastag szemüveges, igazi, komoly úr, Csészabó László, aki hajdan a Magyar Rádió irodalmi osztályának volt az igazgatója, és egy nagyszerű író, esszeíró, és lenéztem a papírra, és a legszebb hangomon azt mondtam, amely, mire a Csészabó azt mondta, állj! Mondom, mi van? Nézd csak meg, hogy mi van odaírva. Jaj, bocsánat, kérek. Emily Bronte.
Amely Bronte.
Amely Bronte. Emily azt, amelynek olvastam. És azt hittem, hogy emiatt soha nem fognak fölvenni a BBC-re.
De jól kezdődött.
Na, de azt mondtad, hogy jó-e a légkör, hogy mindig jó volt a légkör.
Jó.
Nagyon jó volt.
Igen.
Kevesen voltunk, összetartottunk, igen. Jó társaság volt. Legalábbis amíg én ott voltam, mert aztán én kiváltam. Péter még tovább dolgozott ott.
De Matyi, az később nem volt egyáltalán ilyen jó, mert én emlékszem, Matyi, te írtál egyszer egy tanulmányt valamilyen magyar sajtótermékbe a BBC történetéről, ahol volt egy nagyon jó mondatod, ami bennem megmaradt, mert igaz volt. Kivételesen, na, hogy addig volt jó, amíg nem uralkodott el a menedzser szellem a BBC-ben,
igen.
Mert lehetett értelmes műsorokat csinálni, és elég jó szerkesztői szabadság volt már a 60-as években a BBC-ben, mert nem egyre több általunk gyártott anyag került be, és viszonylag szabad, rendtúli szabad.
Tehát kezdetben adott. Mi fordítók voltunk, igen. És az angoloknak a szövegeit fordítottuk. Aztán 1940-es évek végén kezdődött el, hogy a magyarok is írhattak kommentárokat. Nem csak igen. Ilyen nagy tekintélyű emberek, mint Andrew Martin belátogattak, vagy Mikes György behozta a művét, hanem mi, munkatársak, írhattunk akár politikai kommentárt is, ha úgy tetszett. Persze azt elolvasták, és piros ceruzával átjavítgatták, meg megváltoztatgatták, de írhattunk.
De ami jellemző volt a légkörre, az az, hogy például a rendtúl és a helyettese a Katona Pali bácsi, akit én nagyon-nagyon szerettem, tökéletesen ellentétes politikai nézeteket vallottak. Ugye a rendtúl ilyen csontkonzervatív, royalista, kifejezett royalista volt. Katona Pali bácsi pedig munkáspárti szavazó, és jó békebeli szozdem volt a Pali bácsi.
Hát a rendtúl a nevét is onnan kapta, hogy elvette Sir Gervis rendtúl főügyésznek a lányát, igen. Aki egy nagy konzervatív párti potentát.
De
volt.
Ez a két ember jó kijött egymással, jó barátságban voltak.
Igen, a Katona és a rendtúl.
Volt ez a Pali bácsi egy nagyon kedélyes, igazi békebeli figura volt. A legjobb, a szó legjobb értelmében úgy úri ember, az járt a magyar osztályon, hogy honnan lehet tudni, hogy világkrízis van politikában. Hogy a Pali bácsi kényelmesen hátradől, rágyújt egy szivarra, és elkezd anekdótázni. Ilyen volt a természete.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Pallai Péter és Sárközi Mátyás az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést most felvételről hallják.